Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sotyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Október 4-én született egy különös alak a Szovjetunióban, Bakuban, aki később Dr. Zsorge néven vált a világ egyik leghíresebb és legfontosabb kémjévé. Szemben a világ leghíresebb kémjével, aki James Bond, ő tényleg kém volt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy James Bond ugyan nagyon menő, de csak egy filmkém. Nincs ezzel semmi gond, hiszen mi zsebhallgatók már nagyok vagyunk, és tudjuk, hogy vannak filmkémek, filmkirálynők, sőt, gyakorta előfordulnak a téli időszakban a film Mikulások is. Ez rendben van, hiszen tudjuk, hogy vannak igazi kémek, igazi királynők és igazi Mikulás is van. Ez a Dr. Zsorge, hogy visszatérjek, a Szovjetunióban született, de sehol nem volt neki jó, nem találta a helyét, ide-oda utazgatott, költözött, mindenhol kavarta, volt szovjet, aztán német, aztán amerikai, aztán megint szovjet, de a legviccesebb az, hogy szovjet kémként Japánban kémkedett. Mégpedig úgy, hogy egy ilyen nagyvilági pasas volt, aki olyan helyeket üzemeltetett, amit mulatónak hívnak, és dízőzők énekelnek benne.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Dízőz. A dízőz a szórakozó helyen, különösen eszpresszóban, kávéházban, bárban könnyű, érzelmes dalokat, táncdalokat előadó énekesnő, egy szóval a bár énekesnő. Az énekesnők mindig a legújabb divat szerint öltöztek a fellépéseik során, mindig a legtrendibb frizurákban tündököltek, és valami izgalmas, vonzó titokzatosság vette őket körül. A füstös bárok hangulata, a lágy zene, az énekesnők búgó hangja rendszerint elvarázsolta a férfi közönséget, akik virágcsokrokkal, ajándékokkal és nem ritkán házassági ajánlatokkal bombázták a bombázókat. Ezek a nagyvilági nők hamar a pezsgő éjszakai élet mozgatórugóivá váltak, a bárok és lokálok versengtek azért, hogy náluk lépjenek fel, és szinte az egész város a lábaik előtt hevert. Egy idő után olyannyira menő lett ez a szakma, hogy lányok, nők százai szerették volna ezt az életet élni, amely bár kívülről csak a fényt és csillogást mutatta magából, azért rengeteg munkával és lemondással járt. Az állandó éjszakázás, az énekórák, a fodrász, a varrónő, a folyamatos versenyhelyzet bizony nem egy ideális állapot például a családalapításhoz, vagy egyáltalán bármilyen szintű párkapcsolathoz. Ebből kifolyólag ezt a szakmát nem is űzték túl sokáig, mert vagy kiégtek egy idő után a hölgyek, vagy beadták a derekukat egy rajongó házassági ajánlatnak, a legszerencsésebbek azonban megtalálták a szerelmet, mint a gyönyörű, tüzes Dolores, meg az a nyúl, a Roger nyúl a pácbanban. Amennyiben pár énekesnő szeretnél lenni, sokat kell énekórára járni, és jól meg kell válogatni, hogy kitől fogadsz el virágcsokrot, és kit engedsz be az öltöződbe körülnézni.
Az interneten minden is kapható. Vásároljon Orfuvolát! Az Orfuvola kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Orfuvola
megjelenítést tartalmazott.
Mindeközben Japánban.
Na most, egy nagyon fura dolgot fogok mondani, koloratúra szoprán. Még egyszer, mert én se hiszem el, hogy ez elhangzott a Zsebrádióban, koloratúr szoprán. Bevallom, fogalmam sincs, hogy mi ez. Egy biztos, hogy köze van az opera énekléshez. Ez onnan jutott eszembe, hogy 1900. június 3-án született Goda Gizella. Igazából ennek a hölgynek azért neveztem meg a nevét, mert tisztára olyan a neve, mint Godzillának. Most azt gondoljátok, hogy csúfolódni akarok, de se Goda Gizellát, se Godzillát nem akarom megbántani. Mindkettejük egy nagyszerű hölgy a maga műfajában. Goda kisasszony a koloratúr szoprán területén alkotott nagyot, Godzilla pedig a szörnyek királya lett. Illetve hát királynője, mert hát ugye Csajsziról van szó. Ezt onnan tudom, hogy 1998-ban teleszülte a Madison Square Garden-t bazi nagy óriás gyíktojásokkal. Picit fura volt, hogy a kis Godzillák úgy néztek ki, mint az 5 évvel korábban forgatott Jurassic Park T-rexjei, de hát gondolom a kosztümösöknek maradt egy csomó T-rex jelmezők, ezt valahol el akarták sütni. Godzilla egy ízig-vérig japán valami, sokan egy Shinto istennek tekintik, aki se jó, se rossz, csak teszi a dolgát. A neve két japán szóból ered. Az egyik a Torira, ami gorillát jelent, a másik meg a kunjira, ami pedig bálnát jelent. Szóval, amikor sikítoznak a moziban a színészek, hogy jön a Godzilla, akkor igazából azt mondják, hogy jön a gorilla bálna, Jézus Mária, ott egy gorilla bálna. És ezt most nagyon-nagyon komolyan mondom.
Főzik-e só? Ott főzek ma magamnak, ott főzek ma magamnak.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Hercegnő burgonya.
Hercegnő burgonya.
Ez egy köret a másodikhoz. Valójában egy krumplipüré habzsákból nyomó formán átnyomva és kisütve. Azért hívják hercegnőnek, mert ha kiszakad és lecsöpög a padlóra, akkor anyukád magas fejhangon hisztizni kezd.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Most Zsuzsó bácsi, ne figyeljen ide, nem a fociról lesz szó. Ti, kedves zsebi gyerekek, még nem néztek tévésorozatokat, max a Mancsőrjáratot, meg ilyesmi. De az biztos észrevettétek, hogy a szüleitek néznek néha ilyesmit. Lehet, hogy bele is kukkantottatok egybe-egybe. Van egy tévésorozat, amit főleg az anyukák egy része néz nagy előszeretettel, és most sokat beszéltek erről, mert kijött egy újabb része. Az a címe, hogy Jó barátok. Nem hiszem, hogy titeket érdekelne még. De hogy a szüleitek miért ilyen izgatottak miatta, talán érdekes lehet. Van az emberek életében egy időszak, amikor elköltöznek a szüleiktől. Ti is elfogtok. Bérelnek egy lakást például, már nem járnak iskolába, dolgoznak, de még nincsen saját családjuk. Ebben az időszakban a családot általában a barátaink helyettesítik. Ez az egyik legizgalmasabb időszak az ember életében. És ha jó barátok vesznek minket körül, akkor az egyik legvidámabb is lehet. Na ez a sorozat erről az időszakról szól. Hat nagyon viccesen kitalált barát mindennapjait mutatja be, nagyon szórakoztatóan. Nem történik benne valójában semmi különleges, nincsenek szuperhősök, nincs benne bűntény és meg idegen lények sem, de mégis sok-sok millió embert szögezett oda a tévé elé 10 éven át. Biztos a ti életetekben is lesznek sorozatok, amiket úgy éreztek, hogy muszáj nézni. De mégis a sorozat egyik szereplője mondott egy nagyon fontos mondatot erről, aki Joynak hívta. Én nem nézek sorozatokat, van saját életem.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Na, ezt is tudjuk. Szóval Zorge, a doktor Zorge üzemeltette a mulatót, ahol megjelentek a japán tábornokok és politikusok, és amikor már nagyon berúgtak az alkoholtól meg a dizőzők hangjától, akkor a doktor Zorge szépen oda ment és haverkodott, és kikérdezte őket, hogy ki kit támad meg és mikor. Na, régen így ment a kémkedés. Mellesleg a doktor Zorge pont megmondta, hogy a németek mikor támadják meg a derék szovjet embereket, de senki nem hitt neki.
Régen minden jobb volt.
Hát, igaz, ami igaz, régen a kémkedés izgalmasabb és romantikusabb volt, és volt hozzá mini fényképezőgép, amivel le lehetett fényképezni a titkos iratokat, és utána a mini fényképezőgép mini filmjeit, a mikrofilmeket a kémek a bajuszukba vagy a szakálukba rejtve tárolták, hogy az ellenség ne találja meg, pont úgy, mint a macskafogóban, a Fushimishi professzor. Ezzel szemben a James Bond minden idők legismertebb filmkémje egyrészt sose tárol a szakállában mikrofilmeket, mert nincs is neki szakála, másrészt ő minden filmben ugyanazt csinálja. Leboxolja a főellenséget, aki általában egy olyan pasi, aki nagyon okos, nagyon jól szervezi meg az ellenség cégét, nagy ülegyesen gazdálkodik, és például víz alatti faluja van, vagy űrállomása, vagy valami olyan dolog, amiért egyébként ki kéne tüntetni. Na pont ez a James Bond filmek lényege, hogy azok a pacákok, akik csinálnak valami menőt, de nem tüntetik ki őket, na, ezek bepipulnak, és jó keresztbe tesznek azoknak, akik nem ismerik el azt, hogy ők milyen okosak. Az okos és gazdag emberekkel ezek szerint jó lesz vigyáznotok a felnőttök, ha például miniszterelnökök lesztek, aki lehet nő is, azt javaslom, döntsetek úgy, hogy adtok az ilyen alakoknak egy fényes plecsnit, az ugyanis sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbb, mintha bepipul az illető, és egyik reggel arra ébredtek, hogy ellopta a Dunát. Vagy valami folyót, vagy valami ilyesmi. Ugyanis a James Bondos főgonoszok ilyesmiket csinálnak. Ekkor jön a James Bond, és leboxolja őket.
Kérsz tasni? Kérsz tasni?
Máshol más. Az Achilles egy fiú név és egy görög mitológiai figura. Vagyis nem igazi, hanem egy Homérosz nevű pacák találta ki jó régen. Onnan lehet tudni, hogy görög hősöket vagy isteneket láttok egy képen vagy domborművön, vagy akár egy vázán, hogy teljesen normális dolgokat csinálnak. Birkóznak, harcolnak vagy diszkoszt vetnek, de mindegyik tök pucér.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Ez teljesen érthetetlen számomra, hogy miért. Lehet, hogy annyira meleg volt az ókori Görögországban, hogy még egy vacak vásznat se tudtak magukra teríteni. Vagy annyira szegények voltak, hogy nem volt pénzük ruhára. De akkor miért nem adták el a diszkoszt, és vettek az árából egy gatyát? De várjátok csak, például Achilles szobrán van a vállára vetve egy köpe. Na szóval volt ruhájuk, csak nem vették fel rendesen. Az tény, hogy könnyebb úgy pisilni, hogy nincs az emberen kis nadrág, de mégis.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Lehet, hogy náluk más öltözködési kultúra volt, mint nálunk. Vagy csak simán nudisták voltak. Na, azt hiszem, kicsit eltértem a mondandomtól, maradjunk Achilleusnál, vagy Achillesnél, aki nem feltétlenül volt mindig pucér. A lényeg az, hogy az anyukája pici korában megmátotta egy csoda folyóban, amit úgy hívtak, hogy Styx, mert az a hír járta, hogy ha valaki abban megfürdik, akkor sebezhetetlen lesz.
Wow!
És az emberről azt jósolják, hogy nagy harcos lesz belőle, akkor nem árt, ha olyankor nem fogja a golyó vagy a penge. Szóval anyu megmártogatta a folyóba a kis Achilleust, csak hogy valahol fognia kellett, hogy ne essen bele, így a sarkánál megmarkolta. És az lett ennek a fickónak a gyenge pontja, vagyis az Achilles sarka. Ami azt jelenti, hogy ez volt az egyetlen hely, ahol meg lehetett őt sebezni. Később el is ment csatázni, és mindenkit legyőzött, viszont a trójai háborúban, ahol a görögök a falovas csellel bevették Trója városát, ezt a zsebtörzs már jól tudja, egy Apolló nevű isten aljasul sarkon nyilaszta, egyenesen a gyenge pontján. És így szegény Achilleus kipurcant. Na de itt álljunk meg egy szóra. El kell áruljak nektek egy dolgot, tudom, hogy felnőtt tartalom, de már úgyis túl vagyunk a mesztelenkedésen, úgyhogy már mindegy. Én úgy tudom, de tényleg főleg a filmekből, hogyha valakinek megsérül a sarka, abból nem lehet meghalni. Ha a fejét vagy a szívét éri a sérülés, a sima ügy, kipurcan és kész. De hogy a világ legnagyobb hőse belehal egy saroklövésbe, az abszurdum. Ha úgy szólna a mese, hogy sarkon lőtték szegényt, elesett, aztán megpróbált elsántikálni és közben elkapták a gonosz ellenségek, az oké. De nekem gyanús ez az egész történet ezzel a saroklövéssel. Minden esetre a történet annyira híres lett, hogy valaminek vagy valakinek a gyenge pontját azóta is Achilles saroknak hívjuk. És el is nevezték a sarkunknál lévő ínt Achilles ínnak. Ami ha elszakad, az kétségtelenül nagyon fájdalmas. De nem lehet benne meghalni.
Well, you don't know how much you mean to me. Said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I miss you so. And now it's done, well I'm the lonely one. I heard you say upon that rainy day, please accept
I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so. But baby, come on home. I hope and I pray that you'll come back to me someday. I had my fun.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon sarki búvárt! A sarki búvár kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
sarki búvár
megjelenítést tartalmazott.
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Máshol más.
1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok, szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle.
Ördögi Roy az édesanyjával lakik. Egyszer megjelent neki Alekosz egy beházásban. Ránézett, és azt mondta, próbáld ki magad.
Bíró László szerencsés volt, és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg tértibevényes borítékban feladni a postán, az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmaztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, két órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyóstól ötletével a 17. században. De az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyóstólra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyóstól evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Mindent, amit fel lehetett találni, már feltalálták. Mondta ezt egy amerikai fickó, amikor azt hitte, hogy már minden fontos dolog megvan. Hisz voltak kontinenseket átszelő vasútvonalak, gőzhajók, amik kevesebb, mint egy hét alatt átszelték az Atlanti-óceánt, az Egyesült Államokból Európáig, ami ma mellesleg repülővel mindössze 6-7 óra. A kommunikációra ott volt a távíró, amely morzejelekkel továbbította a jelet szerte a világba. Meglehetősen korlátolt gondolkodásmód. főleg annak a tükrében, hogy azóta mi mindent találtak még fel. Mint mondjuk a repülő, a telefon, az autók, a számítógép, az okostelefon, és nem beszélve arról, ami közvetlenül érint mindannyiunkat, hisz még csak mostanában találtuk fel a zsebrádiót is. Mi itt a zsebirodában azt valljuk, hogy nem feltétlenül kell mindent feltalálni. De próbálkozni mindenképp érdemes. És tudod, mert már megbeszéltük, hogy ha feltalálsz, akkor szabadalmaztas. És dől a lé. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Máshol más.
Szerintem tudti, hogy nekünk magyaroknak is van James Bondunk, csak titokban tartjuk, mert minden országnak vannak James Bondjai, csak ők is titokban tartják, mert a kémeknél ez egy ilyen szokás. Természetesen az is tudja, hogy vannak női kémek, mert már mindenki tudja, hogy a nők mindenben ugyanolyan ügyesek, mint a férfiak, ez alól egyedül a Mr. Bean és a Dracula nevű vámpír gróf a kivétel, mert mindig érthetetlen idióta dolgokat csinálni és iszonyú hülyén öltözni. Az egy férfi szakma. Egyébként a nők kétszer annyit pislognak, mint a férfiak. Tudtátok?
Megáll az eszem.
Most, hogy így egymás között vagyunk, elmondhatom, de szigorúan maradjon közöttünk, hogy szerintem nálunk a zsebrádióban egyedül a Navta bácsi lehet kém, mert a kémek elrejtőznek, és álcázzák magukat. Ugye a Galamb bácsi minden filmben szerepel, meg feltűnősködik, tehát ő nem rejtőzik. A Roy bácsi, ő ugyan kapott spéci katonai kiképzést, és spéci katona, és ejtőernyős kommandós is, de a Roy bácsi olyan feltűnő ingeket hord, hogy ezt biztosan nem nevezhetjük rejtőzésnek. Van ugye itten a Frida, a Samu, a Matyi, a Béni és a Batu, akik általános iskolások, és tuti, hogy a szülék megkérdeznék, amikor este el akarnak menni kémkedni báli ruhában, smokingban, vagy olyan flitteres kosztümben, hogy hova gyermekem. Szóval őket kizárhatjuk, mert ők csak félkémek tudnának lenni, tehát iskolaidőben. Az meg ugye nem jó. Tehát marad a Navta bácsi vagy az Olivér bácsi, akik a zsebiket összerendezgetik és bezenélik, meg ilyesmi, és a kémekkel kapcsolatban egy fő szabály létezik. Aki nem gyanús, az gyanús.
Megáll az eszem!
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.